Kedves hallgatóink! A következő percekben rendkívüli interjút hallhatnak Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsekkel. A bíboros úr nyilatkozott az általa létrehozott válságstábról, amely az ukrán háború miatt menekülők segítésére jött létre. Emellett megosztotta gondolatait arról, hogyan hathat az ukrán-orosz konfliktus a világ keresztény egyházaira. A bíboros úr a napokban válságstábot hozott létre az ukrajnai háború áldozatainak megsegítésére. Pontosan mi a feladata ennek a válságstábnak, és kiket involvál, milyen szervezeteket?
Azt hallottuk nagyon helyesen, hogy az embereknek megindult a szíve és a segítőkészsége, és plébániákon, családoknál, különböző egyházi közösségekben keletkeztek felajánlások, próbálkozások, de ezeknek a segítése és összehangolása nagyon fontos feladat. Közben az állami és önkormányzati szervek is jelentkeztek, részben tájékoztatásokkal, lehetőségek bemutatásával, részben már igényekkel is, hiszen őnáluk is megjelentek most már azok a szükségletek, amelyek a nagyszámú beérkező menekült részéről jelentkeznek. Tehát voltak itt kerületi önkormányzati egyeztetések, voltak a karitatív szervezetek között egyeztetések. Nálunk egyházmegyei szinten azért van szükség erre a fajta válságstábra, mert az egyházmegyében működő Szent Erzsébet Karitász Központ nagyban tudja segíteni az összes ilyen kezdeményezéseket. Tehát Csorba Gábor diakonus úr, aki ennek a Karitász Központunknak a vezetője, a 0630-592-1483-as telefonon elérhető, van e-mail száma is, és őnála lehet jelezni, ha valaki akár természetben, akár önkéntes munkával felajánlást kíván tenni. Na most ugyancsak előfordul az, hogy plébánián jelentkeznek már menekültek, és kérnek segítséget. A jószívű és készséges plébániák megtesznek, amit tudnak, hála Istennek, azonban vannak olyan helyzetek, ahol nem tudnak segíteni. Ilyenkor is a Szent Erzsébet Karitász Központhoz, ehhez a válságstábhoz fordulhatnak, aki meg tudja mondani, hogy hol van erre lehetőség. Például nagyobb számú menekültnek az elszállásolása. Számba vettük az egyház megyének azokat az épületeit, ahol szintén nagyobb csoportokat is akár tartósabban el tudunk szállásolni. Természetesen ilyenkor egyfajta kísérésre, felügyeletre, személyi segítségre is szükség van. Szükség van természetesen fűtésre, világításra, felül kellett vizsgálni, hogy milyen a kapacitás, milyenek a berendezési tárgyak, a matracoktól a takarókon keresztül, a tisztálkodási lehetőségekig, és hát kezd kialakulni egy egészen világos kép erről is. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a plébániai karitász csoportok most igazán magukra találhatnak. Kezdődik a nagybőjt, ez a segítő szeretetnek különben is a legnagyszerűbb időszaka, és akár a családok, magánszemélyek részéről, akár a plébánián jelentkező menekültek részéről a kérdések és igények megoldásában ezek a karitász csoportok fontos szerepet játszanak. Most az egész országban, ugye püspökkari felhívásra, március 6-tól nagybőjti tartós élelmiszergyűjtés lesz. Ez eddig is hozzátartozott már egyházunknak a szokásaihoz és gyakorlatához. Most azonban elsősorban a kárpátaljai rászorulók javára gyűjtünk, részben a már hozzánk érkezett menekülteknek, részben pedig, ha mód van rá, akkor a Kárpátalján maradottak számára. Most ezt egy-egy akcióval természetesen nem lehet megfelelő szinten kezelni, hanem szükség van arra, hogy ezt is koordináljuk. Ezért van a Szent Erzsébet Karitász Központunk az egyházmegyei szintre. Ha viszont országos vagy nemzetközi szinten kell lépni, akkor már a Katolikus Karitász az a szervezet, aki országosan is foglalkozik mindezzel, vele tartja a kapcsolatot a mi egyházmegyei szervezetünk.
A bíboros úr nyilatkozott arról is, hogy Lucsok Péterrel, a munkácsi apostoli kormányzóval kapcsolatba léptek. Ő miket mesélt az ottani helyzetről, és hogyan tudják vele?
Alapvetően ő nem nem konkrét tárgyi segítséget kért. Jobban ismeri ő a helyzetet, tehát tudja azt, hogy micsoda nehézség ma adományokat átjuttatni. Ezt csak a legnagyobb szervezetek tudják megoldani, tehát mondjuk az Országos Karitás esetleg, vagy más állami segélyszervezetek, Vöröskereszt és így tovább. Azonban annak, hogy az ottani embereket lelkileg megértsük, és az ő félelmeikre reagáljunk, annak nagyon is itt van az ideje. Mit kér a Lucsó Péter püspök úr? Elsősorban az imáinkat kérte. Mert azt mondja, hogy az emberek rendkívül félnek. Tehát egy rémület terjedt el az egész régióban, aminek sok gyökere van, nyilván a történelmi tapasztalatok, a korábbi idők szenvedései, meg az, hogy most egyszerre ugye látjuk a számokat, hát nagy tömegek jelennek meg Kárpátalján, akik Ukrajna távolabbi részeiből érkeznek. Vannak ezek között rászorulók, vannak menekültek, és vannak olyan ismeretlen emberek, akiknek a helyzete meg a szándékai nem is egészen világosak. Tehát ebben az összefüggésben azt hiszem, hogy megérthetjük az ottani családoknak, időseknek, magányos embereknek a félelmeit. És persze félnek attól is, hogy akadozik az ellátás, hogy nem tudnak akár fontosabb élelmiszereket vagy tisztálkodószereket sem megvásárolni, hogy az egészségügyi ellátás kérdéseiről ne is beszéljünk.
Az ukrán egyházi vezetőkkel felvette a Vatikán a kapcsolatot. Mit tudnak az ottani egyház helyzetéről? Miket mesélnek az ukrán egyházi vezetők?
Természetesen a keleti kongregáció plenáris ülésén már február 20-a előtt fölmerült ez a kérdés, és látszott az, hogy Ukrajnából gyakorlatilag nem tudott átélni senki. A ukrán görögkatolikus egyházat egy Amerikában élő püspök képviselte. Na most az kétségtelen, hogy a nagyérsek úr küldött egy üzenetet a kongregációhoz, amelyben elmondja, hogy ebben a nehéz helyzetben a hívei mellett kell lennie. És hát valóban az ukrán görögkatolikus egyház rendkívül halatias beállítottságú, és ilyen értelemben nyilván a ukrajnai népnek az egyik lelkesítője. A másik oldal természetesen vannak Ukrajnában olyan görögkatolikusok is, akik a Ungváron székelő Ruszén vagy Rutén egyházmegyéhez tartoznak, hát ők nem a kievi ukrán egyháznak a részei, de ők is görögkatolikusok, különböző nyelviek, ruszinok, magyarok, ukrán nyelvek is vannak köztük, ez Kárpátaljára jellemző ez a közösség. Ők is természetesen igyekeznek helytállni, és főleg nagy nehézségek mellett működtetni az intézményeiket. De mindig a karácsfalvi gimnáziumról szoktak beszélni, hogy annak milyen szép fejlődése indult el, de milyen nagyok a nehézségei. Aztán fontos szempont a latin szertartású katolikus közösség. Ugye ennek a gyökerei a Kárpátokon túl elsősorban a lengyel etnikummal voltak szorosan összekapcsolódva, de hát tudjuk, hogy a lengyeleknek a második világháború után olyan sors adatot, hogy gyakorlatilag el kellett menekülniük a Szovjetunió területéről. Aki mégis maradt, az többnyire eléggé asszimilálódott. Tehát fölmerült például szemináriumban, latin szertartású szemináriumban Ukrajnában az az igény, hogy most már ne lengyel tankönyvekből tanuljanak, hanem ukrán nyelvű, de latin katolikus tankönyvekből. Tehát látszik az, hogy ott is megindult egy ilyen asszimilációs folyamat. Most ehhez képest még különösebb helyzete van a kárpátaljai latin katolikus egyház megyének, ahol a hívek között jelentős a magyar közösségnek az aránya, de vannak szlovákok, és vannak, talán így mondanám most már, hogy ukránok is szép számmal, akik adott esetben Ukrajna más részeiről is érkeztek az utóbbi időben, vagy pedig a régióban laktak már korábban is. Német nyelvű hívek Kárpátalján gyakorlatilag alig maradtak, viszont hagyományos néhány ilyen falu is van, aki őrzi azt a hagyományt, hogy lényeg az, hogy az egyházmegye papjai, tehát most a munkapjai is több nyelvűek. Tehát magam is voltam úgy papi továbbképzőt tartani ott, egymásnak kellett tolmácsolni, tehát két-három nyelvre kellett tolmácsolni azt, amit mondtam, mert az egyház megyéből összejött 21 néhány pap, csak így értette meg, tehát a kommunikációnak is voltak nehézségei. Minden esetre dolgozik ott jelenleg is papunk, és az az információ, hogy a hívek szeretik, és tovább végzi munkáját.
A Vatikán részéről történtek-e egyeztetések, illetve kapcsolatfelvétel az orosz egyházi vezetőkkel? Ott mi most jelen pillanatban a helyzet?
Azt mindenki azt hiszem, hogy ismeri, mint tényt, hogy a Szent Szék az orosz ortodox egyházzal rendszeres ökumenikus kapcsolatokat tart fenn. Ugye láttuk azt, hogy itt Budapesten is az eukarisztikus kongresszus elején Hilárion metropolita itt volt, sőt előadást is tartott. Igaz, hogy a programsorozat végén már nem volt itt, akkor viszont megérkezett Bartalomeusz pátriárka. Tudjuk azt, hogy jelen pillanatban egy nagy gond az, hogy az ortodox világon belül Moszkva és Konstantinápoly között nincs meg az egység, aminek a fő oka ugye az ukrán patriarkátusnak a konstantinápolyi elismerése volt. Tehát ebben a tekintetben a Szent Szék nyilván az összes jelentős ortodox tényezőkkel tartja a kapcsolatot, de ez nem azt jelenti, hogy egy ilyenfajta párbeszéd az közvetlen hatással lehet akár a jelenlegi eseményekre.
Ahogy ön is említette, a Vatikán számára is rettentően fontos az ökumenizmus, illetve az ön számára is, ahogy említette, a kongresszuson is hatalmas szerepet kapott az ügy. Hogyan látja, hogy ez a jelenlegi konfliktus miket eredményezhet az egyházak között?
A jelenlegi konfliktus az pillanatilag nem rontja és nem javítja a helyzetet. Tudjuk azt, hogy a múlt hétfőn este mondott orosz elnöki beszéd, amely megindokolta azt, hogy miért ismeri a Oroszország a két önmagát népköztársaságnak deklaráló kelet-ukrajnai területet. Tehát ez az elnöki beszéd, ez fölemlítette egy komoly politikai sérelemként azt, hogy az orosz ortodox egyházból ugye a ukrán nemzeti patriarkátust mintegy kiszakította a politika, hogy ez a hívek számára pontosan mit jelent. Ki az, aki most egyik vagy a másik patriarkátussal tart Ukrajnán belül, vagy esetleg még ezektől is különböző további csoportokkal, ezt nem lehet pontosan tudni. Tehát ez inkább a belső fejleményektől függ, ez nem egy egyszerű kérdés. Azt hiszem, hogy ameddig a béke helyre nem áll, addig ebben nagy változást nem igen lehet elérni.
Hogyan látja ezt a hatalmas humanitárius összefogást, amit egyrészt Magyarországon történik, illetve Ukrajnával szomszédos országokban?
Hát ez nagyon, nagyon szép és nagyon fontos. Azt hiszem, hogy így a nagybőjt elején különösen is aktuális a segítő szeretetnek a megnyilvánulása. Ugyanakkor azért, hát van egy nagyon szomorú háttér színezete is ennek, mert hogyha százezrével és most már majdnem félmilliót meghaladó nagyságrendben hagyják el Ukrajnát az emberek, ez mutatja, hogy bizony a kis ember az fél, elsősorban fél a háborúval és a belső feszültségekkel kapcsolatos eseményektől. Tehát itt gazdasági problémák, az élelmiszerhiány, áruhiány is fölléphet. Tehát mindenképpen indokolt az, hogy segítsünk mindenkinek, akinek csak tudunk, aki hozzánk érkezik, vagy ha módunk van rá, hogy Kárpátaljára átvigyünk adományokat, ez csak a legmagasabb szintű szervezettséggel lehet ma biztonságosan megtenni.
Bíboros úr, most így Hamvazó Szerdán nagy böjt elején mit üzenne a Mária rádió hallgatóinak?
Azt üzenem, hogy különösen is bízzuk rá magunkat az isteni gondviselésre, hiszen Isten a történelem ura, nekünk pedig az a dolgunk, hogy bűnbánattal közeledjünk a húsvét misztériumához, Istenbe vetett bizalommal, aki a népek fölött is, a világtörténelem fölött is rendelkezik, de aki szereti az emberiséget, annyira szereti, hogy szent fiában még a halált is vállalta érte.
Nagyon szépen köszönöm az interjút Bíboros atyának, és az egész Mária Rádió szerkesztősége hallgatói családja nevében is szeretnénk az önszolgálatára Isten áldását kérni, és a Caritas munkájára is egyaránt.
Köszönöm szépen, Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsekkel készült interjúnkat hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
Mária Rádió.
Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.